Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található a 40. Zsoltár első 11 versében. A Szent igét leülve illő figyelemmel hallgassuk, amint írva található a 40. Zsoltárban, az elsőtől a 11. terjedő versekben.
A karmesternek Dávid zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kedélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretnénk hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved, nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és réteg áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelentem, a könyvtekercsben írva van róla. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, fennállva, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által, hála tett szívvel állunk meg ma is előtted, a gyülekezet közösségében, amiért hirdettetik ma is a te szent igazságod, amiért kijelented nekünk akaratodat igédben, amely, mint a nyári napfény a tiszta égen, fénylik gondjaink és örömeink felett, máskor pedig, mint enyhet adó hűs forrás az, ami kétségeinkben. Áldott légy mindenség, Uram, hogy jöhetünk hozzád, hogy szent nevedet magasztalhatjuk, de köszönjük, hogy jöhetünk azért is, mert a te szereteted szabadulást hozott a bűn hatalmából, és kivezett bennünket a gondok sötétjéből, a kétségek lázas világából. Így köszönjük meg mindenség, Uram, az elmúlt hét találkozásait, hogy ahogyan a Zsoltáros írta, várván vártunk, Urunk, türelemmel, úgy, ahogyan azt lelkedből kimérted, és te semmissé téve a köztünk lévő írtatlan távolságot lehajoltál hozzánk. Meghallgattad kiáltásunkat, az örömtelieket is, és a szenvedéssel tűzdelteket is. Áldott légy, hogy belátást adsz a szívnek mindezek értelmében, hogy sziklára állítod újra és újra a lábunkat, hogy biztossá teszed lépteinket az engedelmesség útján. Köszönjük mindenség, Ura, az új éneket, amelyet hallhattunk és hallottunk a ránk bízottak körében, a te kegyelmességed szerint. Köszönjük szeretteinket, testvéreinket, akiket csak most látjuk igazán, hogy sokszor állandó itt létük miatt olyan könnyen feledünk. Áldunk és magasztalunk érettük, Urunk, és köszönjük, hogy képesek minket úgy szeretni, amint vagyunk, átszeretve az élet egyik tanulságától a másikig. Szeretnénk ma, Urunk, méltán kifejezni azt a hálát, ami túlcsordul szinte a szívünkön, elmondani csodás tetteidet, hogy mi mindent vittél végbe érettünk, de a zsoltárossal mi is csak azt tudjuk elrebegni, hogy több az, mint amit mi szavakba tudnánk önteni. Áldott légy ezért a boldogságért, Urunk, és kérünk ezért, hogy szent lelkeddel légy ma jelen közöttünk, növeld bennünk ezt a boldogságot, szent lelked hitünket továbbra is oszloposítsa, hogy csak te rólad tehessünk bizonyságot egész földi életünk során, és majd egykor odafent nálad is. Így kérünk, hogy Bibliával a kézben, evangéliummal a szívben, hadd jöjjünk ma te hozzád, bizonyosságot nyerni a te véghetetlen szeretetedről. A te szent neved dicsőségéért kérem, hallgass meg minket. Amen. Helyünket elfoglalva az ige hirdetésre készülve, hallgassuk meg egy orgona szolgálatot. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve ma szólni kívánok, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részében, a 18-tól a 22-ig terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részében, a 18-tól a 22-ig terjedő versekben. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt. Előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalmat tett. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, Nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Azután elhajózott Efézusból. Miután Cézáreába érkezett, felment Jeruzsálembe, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókiába. Szeretett testvérek, ha Isten úgy akarja, ennek a világ számos nyelvén előforduló szólásnak bibliai eredete van, minthogy számos ilyen mondás, közmondássá lett, szép magyar mondatunk van. Van azután olyan is, amit kiemelt a hosszú évek alatt az ember a Szentírásból, olyan is akadt, hogy kicsit módosított rajta, és egészen más értelmet nyert. Mi élőhitű keresztény református emberek tudjuk, hogy nem szabad elvenni abból egy jottányit sem hozzátenni, ami a Szentírásban írva vagyon. Ha Isten úgy akarja, mégis ez a biblikus mondás sokaknak valóságos az életében, nem csak úgy szájjal kiformálják, elmondják, felkiáltják, hanem valóságos tartalommal hiszik és vallják. Ennek az ígének valósága áll ma előttünk, mint ami meghatároz itt a földi életünkben minden elénk táruló lehetőséget. Mert a hívő szívekben Isten akaratának az elsőbsége diadalmaskodik háromszoros belátással. Isten akaratának engedve lehet egyedül küldetést végezni, másodszor is Isten akaratát keresve lehet ebben szent fogadkozást tenni, és harmadsorban kizárólag Isten akaratára hagyatkozva lehet újra és újra tovább lépni. Pál apostol, akinek megtérése olyan meghatározó volt, bizonnyal nem csak az ő életében, hanem a születendő egyház, az ifjú egyház életében is, hogy azt Lukács az apostolok cselekedeteiről írott könyvben mindjárt háromszor is lejegyzi, a 9., 22. és 26. fejezetekben, és ez az elhívó szeretet, ami bizonnyal meghatározta az apostol missziói küldetését, valahányszor missziói utakra indul, alá zuhog a szív nagy csatornáin. Indul Pál apostol ezekre az utakra, hogy bizonyságot tegyen a feltámadott Krisztusról. Éppen a második ilyen útján jár, Athénban, ahol előáll a hit igényével, amely a vakok vezetője, a sötétségben járok legbiztosabb világossága, az oktalanok legeltökéltebb nevelője, és ahogyan ő írja később a korintusiakhoz második levelében, hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Minden okoskodás és minden magaslat lerombolására, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. Az apostol a legforróbb hévvel prédikál a témban, arról az ismeretlen Istenről, amit ők így hívnak, több helyet kiírják ezekkel a szavakkal, és annak a szeretetéről, ahogyan a tudatlanság idejét ő elnézte, de most azt hirdeti az embereknek az apostol, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Mindezekre az ige hirdetésekre az ottani világ, az aténi emberek, a hallgatóság rendkívül hideg és fagyos fogadtatással állt szemben. Fagyosan gúnyos, máskor közömbös legyintés vette körül az apostolt, gúnyolódásokkal, és bizonnyal örömmel töltött el az apostolt, hogy mégis szólhat, hogy az Isten akarata megengedi az ő életére nézve, hogy bármilyen rideg körülmény vegye is körül, ő azt teszi, ami a helyes, amire az Isten elhívta, és amire az ő szent lelkével küldetését elpecsételte. Mert a hasonló a hasonlónak örül, bizonnyal forró öröm járta át a szívét, amikor keresztjéneket talált, hiszen azért Athénban is voltak olyanok, akiket megérintett az Isten igéje. És szeretett testvérek, talán kimondhatjuk ebben a bensőséges körben, hogy ez a világ már rég elveszett volna a ridegsége miatt, hogyha nem lenne itt-ott mégis melegség, hogyha az Isten jósága, melegsége és szeretete nem indítana és kötelezne időről időre némelyeket az itt és most teológiájával, hogy mégis-mégis hirdessék a rájuk bízott evangéliumot. A legnagyobb boldogságban és a legnagyobb odaadásban, ha nem lennének magukat erőseknek hitt testvérek, akik ebben a boldogságban mégis valami szent gyámoltalansággal jutnának. Hogy időről időre magunk mellé rejtjük a karjainkat, rácsodálkozva az Isten szeretetére és mentő akaratára. Az apostol tehát megtette Athénban, amit meg kellett tennie, és csak is Isten akaratának engedve indult tovább. Mert Isten akaratában lehet csak vállalni mindenféle küldetést, a szolgálatnak csodálatos szivárvány ívét, sok-sok színével, és minden egyes szolgálat az Úristen országában ugyanolyan mértékkel bír, ugyanolyan jelentőséggel és ugyanolyan csodával. Türelmes gondja mégis az apostolnak, Athén után Korintus felé fordul. A római birodalomnak ez az ősi városa hírhet volt az erkölcstelenségéről, az istentelenségéről, és Pál apostol mégis oda tart, és itt hirdeti az Isten igéjét és alapít gyülekezetet. Korintusba érkezve találkozott egy kedves házaspárral, Akvilával és Priscillával, akikről tudjuk, hogy hívő keresztények voltak, és maguk is sátor készítéssel foglalkoztak, mint az apostol. A zsidó családoknál abban az időben, sőt még azt megelőzően is, az Ószövetségben is találkozunk ezzel, szokás volt, hogy igyekeztek tanítani a gyermekeket, azután kaptak birtokot adott esetben, de a legfontosabb volt, hogy mindezek mellett egy szakmát is kellett tanulniuk. Volt is egy ilyen zsidó mondás, akinek a szakmája van a kezében, olyan, mint a szőlő, amelyet elkerítenek. Vagyis biztonságban volt a kenyere, és senki sem tekintett rá megvetéssel. Pál ifjú korában Gamálielnél tanult, és a szülei mindent megtettek az ő tanítatásáért, és emellett megtanulta a sátor készítést is bőrből. És ez a sátor készítés később igen fontos szerepet nyer az ő szolgálatában. Noha Mózes 5. könyvében írva van, hogy joga lenne arra, hogy őt a hívek eltartsák, de ő ezzel nem élt, hogy senki ne vádolhassa őt azzal, hogy megtérőket keres, hogy ő meggazdagodjék. Később így ír erről. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a templomi eledelből esznek, és akik az oltár körül szolgálnak, az oltárra vitt adományokból részesednek. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem Krisztus evangéliumát úgy, hogy nem élek az evangélium hirdetésével járó jogommal. Pál apostol tehát nem adományokból él, nem kap fizetést az ő szolgálatáért, hanem saját keze munkájával tartja fenn magát, és így végzi az ő szolgálatát. A mai missziós területeken is, talán még ebben a században is sok helyütt sátorozásnak hívják ezt, amikor egy gyülekezet plantáló lelkipásztort kihelyeznek egy missziós területre, ott adott esetben még nincsen lelkipásztori állás vagy státusz, és így a sátor készítésből, a maga munkájából tartja fenn magát, semmilyen más javadalommal nem rendelkezik, megtörténik, megesik az Isten kegyeltjeinél, hogy még akár ilyen járulékokat sem fizetnek ő utána. Ha megadatik, engedve az Isten lelke akaratának, nincs ennél szebb és letisztultabb egzisztenciális szolgálat az Isten dicsőségére. Priscilla és Aquila feltehetőleg Pál apostol nyomán jut hitre, és Pál náluk lakott Korintusban, egyébként több helyütt írva van, hogy ez a házas pár befogadta a gyülekezetet, hajlékukban voltak az Isten tiszteletek, és mivel ők is sátor készítésből éltek, el tudjuk képzelni, hogy micsoda barátság született hármójuk között. Az új szövetségnek egyik jeles barátsága az övéké, amely túlmutat az emberi barátságon, testvéri szeretetté, sőt egészen munkatársi közösségé magasztalódik. Pál apostol munkatársainak nevezi még hozzá olyanoknak, akik ki is hangsúlyozza, még az életüket is kockáztatták érte. Isten akaratának engedve lehet mindazt, ami emberi levetkőzni, és mindazt, ami isteni felöltözni, és így lehet együtt szolgálni, egy küldetésben járva. És miközben az apostolod Korintusban szombatonként a zsinagógában hirdeti az Isten igéjét, és nem csak hirdeti, hanem beleáll az ottani vitákba, és ez is egy különleges adottsága a hívő embernek, hogy csak is a szeretet teljes határokig tud elmenni, nem kívánok ki konfrontálódni és konfliktusokba keveredni, mindig ott van a határ, szeretett testvérek, hogy a szeretet soha nem viselkedik bántóan. Teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett Pál a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. És noha ellene szegülnek, noha gúnyolják és szidalmazzák őt, erőt merít abból az igéből, amelyen őt Isten megszólítja. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Pál felelősen érkezett a zsidókhoz, hogy először nekik prédikáljon, de amikor Isten igéjének az üzenetét mindegyre elutasították, és teljes mértékben őt kezdték félre érteni, félre ismerni, még akkor sem jött el onnan azonnal. 1 év és 6 hónapot szolgált ilyen körülmények között. Mert szívügye volt az evangélium hirdetése, erőt merített nem csak az ő elragadtatásából a 3. égig, hanem az Úr szavaiból újra és újra ezzel kezdte és fejezte be, biztos vagyok benne az ő napján, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. És 1 év 6 hónap után, nyilván elhordozva imádságban, hiszen imádságra kulcsolt kezeink közé oly sokan odaférnek, és oly sok ügyünk van, amit oda lehet vinni az Istenhez. És elhordozta nyilván, és tudjuk, hogy tovább indul Korintusból, és a gyülekezettől, még mielőtt ezt megteszi, elköszön. A keresztény testvérektől Pál apostol szépen elbúcsúzott, megadva a tiszteletet az embernek és az Istennek, és ezzel a baráti házas párral Szíriába utazott. Vajon honnan tudta Bálamosról, hogy mi az Isten akarata? Honnan tudta ezt, hogy induljon vagy maradjon? Kell-e még ott Athénban prédikálnia, vagy indulhat tovább? Honnan tudjuk sokszor mi magunk is, hogy mi az Isten akarata, konkrétan hogyan nyerünk útmutatást tőle? Talán emlékeznek a testvérek arra, hogy már egy alkalommal szóltam erről, hogy mi nem úgy olvassuk a Szentírást, hogy felütjük bárhol, és azt mondjuk, hogy ha jobb kezemmel ide bökök, akkor az az ige legyen, Uram, a Te akaratod. És ha nem sikerül, nem tudjuk belőle kiolvasni a mi önigazságunkat, a mi akaratunkat, akkor tovább lapozunk, vagy tovább felütjük a Bibliát. Mi nem így olvassuk a Szentírást. Elhelyezzük a maga kor történetében, beleérző imádsággal keressük az Isten akaratát. Pál apostol azt mondja Timóteushoz írott levelében, hogy azt akarja Isten, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Ez az Isten akarata. Hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hogy az életet ő benne találjuk meg. És ezért nekünk lehet félelemmel és rettegéssel munkálunk az üdvösségünket, mert Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind pedig a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Vagyis, hogyha valaki ebben él, ebben indul a napja, és ebből merít folytonosan, hogy munkálja az ő üdvösségét félelemmel és rettegéssel, és bármit és mindent oda lehet vinni az Istenhez, és nincsen olyan a református gyülekezetekben és hitvalló közösségeinkben, hogy hát ez nem méltó az Istenhez, ez olyan kicsi kérés, hogy én ezelőtt nem zavarom, hanem mindent oda lehet vinni a legfőbb konzulenshez. Félelemmel és rettegéssel munkálni, vagyis Isten félelemmel és teljes összpontosítással, a szeretetben és a józanság lelkében. És aki így él, szeretett testvérek, azt vezeti Isten embereken, történéseken, igén és az ő szent lelkén keresztül. Odaadom, és teljes biztonságban. És nem inom meg a lépte, hanem biztos tudja, hogy merre van az a helyes út, amelyen járnia kell, hogy minden egyes napot jó lelkiismerettel fejezzem be. Ez tehát az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére, és ezáltal tudjuk meg a hétköznapi csodáinkban, hogy hogyan vezet minket az Isten. Egyszer egy ember úgy kiáltott fel az Istenhez, hogy olajra van szükségem, és ültetett egy olajfa csemetét, aztán imádkozott, Uram, esőre van szüksége ennek a gyönge fának, hogy megerősödjenek a gyökerei, és akkor az Isten adott neki esőt, gyenge zábort. Aztán tovább imádkozott, Uram, a kis fának most már napsugárra is szüksége volna, küldj napfényt, és a nap ragyogott, bearanyozta a felhőket, és ezután tovább imádkozott ez az ember, és azt mondta, hogy Uram, most adj egy kis fagyot is, hogy erősödjenek a gajak, megerősödjenek a fa szövetei, és íme a kisfa ragyogott a fagyban, de estére elpusztult. És amikor odament hozzá a másik szerzetes barátja, és elmondta, hogy ő is ültetett egy kicsi fát, és amint látott, mondotta a másiknak, gyönyörűen fejlődik, kérdezte, hogy hogyan lehetséges ez. Istenre bíztam mindent. Fagyott, esőt, napsugarat, mindent az Istenre bíztam, ő tudja, hogy mire van szüksége ennek a kisfának, és így vagyunk mi, szeretett testvérek, hogy mindent az Istenre kell bízzunk, ő tudja, hogy mi az a metsző fájdalom, mi az a boldogító öröm, ami erősít, ami tovább visz az ő országában. És Pál apostol milyen csodálatos, hogy nem határozta meg akkor ott a feltételeket, menjen-e vagy maradjon, Nem határozza meg az Isten a módokat és a módszereket sem, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Pál apostol, mielőtt tovább indul, először is eljut Kenkreába, hogy levágassa a haját. És ez a második szeretett testvérek, ami belátásra kíván ma bírni bennünket, hogy az Isten akaratába helyezzük az életünket, nem csak a küldetésünket, hanem mindezt a sok szent fogadkozást, ami mindezeket kiparancsolja. Hány meg hány hívő életről tudunk, amelyik valamiféle szent fogadalommal él egy időre. Pál apostol idejében is feltehetőleg ez názír fogadalom volt, ószövetségi eredettel, 30 napig tartották meg. A Biblia ismeri a hála áldozatból szánt fogadalomtételt fogadalmi áldozattal, amelyről adott esetben le lehetett mondani, ki lehetett váltani. De a példabeszédek könyve mégis óv a könnyen öltett fogadalmaktól, még ha Istennek is tesszük azokat. Isten akaratát keresve lehet tehát csak szent fogadkozást tenni. Nincs ez mindig így. Nincs ez minden napon, egy életben kevésszer adatik, de mégis, akit erre indít az Isten lelke, azt meg is tudja áldani. Már a gyerekek is tanulják hittan órán ezt a rövid imádságot, református magyar vagyok, amíg élek, az maradok, megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom. És amikor megkérdeztem a minap az egyik kis gyermeket, hogy miért kell ezt mondani, hogy megígérem és megfogadom, nem elég csak megígérni. És gyermek szájjal és gyermek szívvel mondta, hogy hát bizony hány és hány barátja nem tartotta meg az ő ígéretét. Mintha a fogadalom erősebb volna, mintha szentebb volna, de milyen szép volna, szeretett testvérek, ha minden szavunk imádság volna. Mi úgy élünk, hogy szinte minden szavunk egy-egy fogadalom, amikor elmondjuk, hogy szavamat adtam az Úrnak, amikor megvalljuk a hitünket Jézus Krisztusban, amikor dicsérjük őt ének vagy orgona muzsikával, amikor megcselekesszük az ő akaratát. Folyton fogadalmat teszünk, amolyan szent fogadkozást, de lehetnek ennek kivételes alkalmai egy időre. Ezek böjti időszakok, akár most az ünneptelen fél évben is, és boldog lemondások kora. Milyen jó, hogy ebben mi nem visszakozhatunk, csak mert gúnyolnának, csak mert ridegen félreértenének, mert minden egyes visszalépés egy-egy mennyei ajándékot hagyna el mögöttünk. Ó, akik nem tudnak élni az önigazságok miatt, az Isten nekik rendelt küldetésével, micsoda halmokat hagynak maguk után. Akik nem ismerik fel szavuknak súlyát, szeretetüknek lehetőségét. Isten akaratát keresve kell tehát minden egyes szavunkat az ige mérlegére tenni, és mindegy szent fogadkozásban, folytonos imádságban járni. Pál apostol idejében is tehát ott volt ez a fogadalom tétel, a haj megnövesztésével nem érhette borotva a fejet, tartózkodni kellett a szőlőtől és minden szőlőből készült terméktől, bortól, és nem érinthettek halottat. Az Új Szövetségben is és az Ószövetségben is találunk azonban némely jeles kivétel, akik élethosszon tartottak názír fogadalmat, ilyen volt az Ószövetségben Sámson vagy Sámuel, és ilyen volt Keresztelő János az Új Szövetségben. Pálnak-e fogadalom teljesítése mutatja azt, hogy annak ellenére, hogy a zsidók mennyire ellenkeztek az ő tanításával, őt ez nem tette zsidó ellenessé. Soha nem felejtette el a saját származását, hogy ő is zsidóból lett keresztény, és az ószövetségi formákat igyekezett jóra fordítani és betölteni krisztusi tartalommal. Aztán az is motiválhatta, hogy ott Korintusban, abban az elvilágiasodott környezetben ez a fogadalom tétel is, mint egy reflektorfénybe került, ezzel is kifejezve Istennek átadott életét és az ő érette való elkülönülését. A hagyomány szerint a názír fogadalom Júdeában teljesedhetett csak be, és ezért Kenkreában, abban a kikötő városban Pál apostol levágatja a haját, és majd siet vele Jeruzsálembe. Közben pedig betér az efézusi zsinagógába, ismét vitába elegyedik a zsidókkal, amennyire szerette a népét, hogy hajlandó erre újra és újra, oda szeretné a zsidó népet az evangéliumhoz. Betér tehát a zsinagógába, ott Efézusban, ahol egyébként már 2 esztendővel ezelőtt is kívánt szolgálni, de így írja a 16. fejezet, hogy a Szentlélek akkor nem engedte meg neki. Most azonban eljött az ideje Isten akaratának, az apostol megkapta a lélek szabadságát erre, és meg is lett ennek az eredménye. Istennél van az időzítés, ennek áldása, és Pál apostol kérésére Akvilla és Priscilla, ez a házaspár, ott marad Efézusban. Mert elkezdődött ott valami jó, és ezt nem akárkire akarja rábízni az apostol, hanem az ő hűséges munkatársaira. Milyen csodálatos, hogy van erre türelmes gondja, hogy távozásában is atya kíván maradni az Isten ügyének, hogy képtelen úgy tovább lépni, hogy ne tudná jó kezekben és jó szívekben az efézusi gyülekezet sorsát. És egyben minősíti ezt a bizalmi szálakat is, ami szövődött ott a munkatársi közösségben, amelyet nem győz az égre emelni. És ez a házaspár valóban ott marad, örömmel és szívvel végzik a szolgálatokat, és továbbra is hajlékuk, az ottani hajlékuk helyet ad az Isten tiszteletnek. Valami jó elkezdődött. És az Isten igényének természete ez, szeretett testvérek, hogy miközben hirdetteti, meg is cselekszik az Isten akaratát. Valami jó elkezdődik, és ami elkezdődik, amit ő elkezd, azt ő be is fejezi. De mindent vizsgáljatok meg, és a jót tartsátok meg. Szeretett testvérek, nem könnyű ebben a világban mindent vizsgálat alá vetni. Amikor a lelki megtévesztésnek a korát is éljük, rágalom hadjáratokban, félreértésekben, rideg félre magyarázásokban és a vizsgálódásainkban az Isten ígéje mindig a mérce, hogy jóval győzettessék meg a gonosz, vagyis mindannyiunk felett Krisztus jósága győzedelmeskedjék. De meg kell vizsgálni, mi az, amivel közösséget tudunk vállalni. Ebben áll a jövőnk biztonsága, hogy mindazt a jót, amit Isten Krisztusban adott, azt felismerjük, cselekedeteinkben kövessük és megtartsuk. És amikor arra kérték Pál apostolt, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, akkor ezt már nem tudta vállalni, hanem mennie kellett Jeruzsálembe, búcsút vett tőlük, és ezzel a különleges és egyben vigasztaló szavakkal fordult hozzájuk: visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Jókai Anna írja egy helyütt, hogy a hitnek legtöbbet a hit karrieristái ártanak. Azok, akik nem tudnak az Isten akaratára hagyatkozni, hanem a saját maguk akaratában bíznak. És Pál apostol nem ilyen, hanem őszintén és valóságosan mondja, hogy ha Isten úgy akarja, akkor visszatérek hozzátok. Sosem vész ki belőle a reménység, imádságaiban hazabeszél, és elhordozza az Isten akaratának mindenféle eshetőségét. Pál szabad volt erre az akaratra, és ez ma a 3. belátásunk, szeretett testvére. Szabadnak lenni az Isten akaratára. Maradását vagy távozását nem az határozza meg, hogy hol jobb neki, hogy hol szeretik jobban. Lelki gondozásaink során mondjuk ezt ki ritkán, hogy oda menj, ahol szeretnek téged. Pál apostol nem ilyen. Akkor ott marad, ott érzi magát legközelebb az Isten akaratához, és ott szolgál. Hitte, hogy élete biztos, Isten biztos kezében van, és nem a sajátjában, és ezért helyezi az életét az Isten akaratára. Ha Isten úgy akarja, visszatérek hozzátok. És miután Cézáreában érkezett, felment Jeruzsálembe, nagyon szöveghű a fordítás, felmenni Jeruzsálembe, azt jelenti, hogy áldozatot bemutatni, valóban vitte az ő haját, és élő áldozatként bemutatta a templomban eleget téve a fogadalmának. Ezután elhagyva Jeruzsálemet, visszatért a szíriai Antiókiába, ahol örömmel töltött el bizonnyal, hogy az elmúlt 3 esztendőről bizonyságot tehetett az ott élő testvéreknek. És mi már innen nézve tudjuk, hogy majd 3. missziói útján az Isten akaratából visszatérhetett le Jézusba. Küldetésében szeretett testvérek, érette szent fogadkozásainkban, az Isten akaratában tovább lehet lépni. A mi útunk missziói életút, akármilyen talentummal is áldott meg minket az Isten. És ebben az akaratban lehet nekünk tovább indulni, nem csak ezen a mai napon, hanem életünk hátralevő minden egyes napján. Az ige szeretett mérlegére téve, az, hogyha kimegyünk, ha bemegyünk, ha leülünk, ha fölállunk, minden egyes szeretett gesztusát az életnek. Hol önmagunkat megalázva, az emberi bőre fájdalommal rácsendesedve, ahogy Reményik Sándor írja, minden percünk kínzó kiegyezés, ahogy lehet. Hol pedig szeretetteljes elszántsággal, ahogy folytatja, vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, s azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet, szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból, minden megmaradt árva keveset, ahogy lehet. Akkor azt a keveset ő megáldja, meggazdagítja, és újra megadja, amit egyszer már kegyelemből megadott. Szent lelke bizonyságtételét, akaratában való megnyugvást, és a valóságos szent életnek tanúságát, annak felelős boldogságát, ahogyan csak lehet, ti vagytok a szentek közössége. Ezzel a vigasztaló igével járuljunk hozzá imádságban. Amen. Fennállva hagyjuk meg helyünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jövünk hozzád, mint a szentek közössége, mely nem érdemelt jóságot a szívedből. Áldunk és magasztalunk a te ígédért, vigasztalásodért, határozott útmutatásodért, bele megrostált vágyainkért. Köszönjük mindenség, Ura, hogy így türelmes gondod van hozzánk. De köszönjük, hogy csak a te akaratod tud megáldani minden küldetést, minden ahhoz való fogadkozást, hogy te vagy az Urunk, aki még ebben is oltalmazol bennünket, hogy ne tegyünk felelőtlen lépéseket és kijelentéseket. Így adunk hálát lelked hívásáért a szolgálatra, misszióra, vigasztalásra, gyógyításra. Kérünk mindenségül, ahogy bocsásd meg elhamarkodott szavainkat, emberi akarnokságunkat, látványos tenni akarásunkat, és kérjük, hogy adj bölcsességet szolgálataink határainak és szeretetünk határtalanságának meglátásához. Szeretnénk úgy élni, hogy ránk is úgy tekintsenek, mint a te szolgáidra, titkaidnak sáfáraira. Mert tudjuk, Urunk, hogy az egyházadnak soha nem lehet az a dolga, hogy ellenséges érzéseket támaszol vagy igazoljon, hiszen verseny itt csak egyben lehet. Ki tud, melyikünk tud több szeretet vinni a másik felé, hogy mindannyiunk felett a te jóságot győzedelmeskedjék. Ezért, Urunk, készek vagyunk arra, hogy te benned nyert szabadulást a te szolgálatodra fordítsuk. Kérünk, hogy így áld meg életünket, gyülekezetünket, egyházunkat, a hitben való járás egyetlen közös bizonyságtételével, amely téged dicsér és magasztal. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiket nem vár otthon más, csak magány, vagy félreértés, a ridegség, de akiknek hite a világ hamis ítélete előtt mégis megáll, mert engedelmeskednek a te akaratodnak. Könyörgünk azokért, akik egész életükben gyötrődnek, mert érzik, elég nem vitt, és ezért meg nem bocsátott bűneiknek, roppant súlyát, akiknek bűneik nagyságánál csak a hitetlenségük nagyobb, akik nem keresik a te szent akaratodat. Kérünk szent lelkeddel, könyörülj rajtuk, küld hozzájuk hírnökét csapatját, hadd éljék meg kereszted alatt, szabadításodnak a helyettem, miattam, érettem hármas kegyelmét. Hűséges Istenünk, egy nemzet álma előtted, lesújtva az elmúlt időszak veszteségeiért, kész kezet keresve, az újrakezdés lehetőségében, a te akaratodba kapaszkodva. Urunk, életünk megadója és megtartója, kérünk, hogy szent lelked által mutasd meg nekünk szándékodat, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Így könyörgünk betegeinkért, az őket ápolókért, hogy te adj nekik továbbra is erőt, hitet és kitartást, reménységet. Könyörgünk a gyászoló testvérekért, hogy az örök életnek vigasztaló reménységével látogasd őket. És könyörgünk népünkért határainkon innen és túl, és ezért a ma élő emberért, hogy boldogságának kiapadhatatlan forrását találja meg te benned, a te szent akaratodban, itt és az örökké valóságban. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A további hirdetéseket leülve hallgassa meg a gyülekezet. Szeretettel köszönöm meg a gyülekezet vezetése nevében az elmúlt héten érkezett adományokat, egyházfenntartói járulékot. Isten áldása legyen a jólelkű adakozók életén. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket a ránk következő alkalmakra. Holnap hétfőn, 6 órai kezdettel a Calvin kör tart közgyűlést, azután pedig egy előadás következik Tímár Gábor, a soproni határrevízió katonai és jogi hátteréről tart előadást. Tehát holnap este 6 órai kezdettel itt a református templomunkban szeretettel várjuk a testvéreket. Szerdán a felnőtt fiatalok gyülekeznek, csütörtökön 5 órakor bibliaórát tartom, pénteken 16 órai kezdettel kisifi lesz. Szombaton, június 12-én este 19 órai kezdettel a Szent Imre templomban egy csodálatos orgona koncertre hívjuk a testvéreket. Orgona művek fognak megszólalni. Az est címe orgonától a fanfárokig. Brassline orgonától a fanfárokig, igen. Ez a fúvós ötös, amelynek a neve Brassline, elnézést kérek, és Kuzsmer Péter kántor testvérünk részvételével lesz ez a csodálatos koncert. A Szent Imre templomban Pataki András mond egy verset, igazgató úr Tóth Éva képviselőasszony köszönti az egybegyűlteket, és Romanyú Gergely színművész fog konferálni. Szeretettel hívják és várják a testvéreket erre a szép estre. Vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel istentiszteletünk lesz, és a szokott rendben, így este 17 órai kezdettel is. A tanévzáró istentisztelet nem a ránk következő vasárnap lesz, hanem az azt követő 20-ai vasárnapon 10 órai kezdettel. Istennek áldása legyen a gyülekezet életén, az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és végezetül a 201. dicséretünk első és ötös versét énekeljük a 65. Zsoltár dallamára, majd nemzeti imádságunkat.